Egy kérdés lehet az, hogy miről álmodunk, mi az élet célunk. Én azt gondolom, hogy most Isten igéjét megnyitva ezekre a kérdésekre kaphatunk választ, és már hónapról hónapra a Nehémiás könyvét tanulmányozva talán kibontakozik előttünk Istennek a célja, nem csak egy nép életére vonatkozólag, hanem a mi személyes életünkre, a gyülekezetünk életére vonatkozólag is. Szeretettel köszöntök mindenkit! Mielőtt tovább folytatnánk és Isten igéjével foglalkoznánk, szeretném azt kérni, hogy csendesedjünk el, imádkozunk, majd utána egy éneket énekeljünk, egy oda bízom a választást, egy olyan éneket, amit majd fönnába fogunk énekelni, és majd azt követőleg Isten igéjével foglalkozunk. Úr Jézus Krisztus, amikor megállunk a te lábaid előtt, és nem csak azon álmolunk és csodálkozunk, amit tettél és teszel az életünkben, hanem van egy vágy, egy reménység a szívünkben veled szemtől szembe találkozni. Lehet, hogy egyeseket elrettent ez a gondolat, másokat pedig örömmel tölt el, hogy hamarosan bekövetkezik az a nap, amikor veled lehetünk. Tudjuk, hogy amíg itt élünk ezen a földön, neked terved van az életünkkel, és azért vagyunk most így együtt a gyülekezetben is, hogy a te igéd által fölkészüljünk erre a napra. Hogy ne érjen váratlanul bennünket a te eljöveteled, vagy hazaszólításod, hanem legyünk okosak, és bölcsek, és fölkészültek, hogy amikor szólítod a mennyasszonyt, akkor veled együtt mehessünk. Igen, ma csak álmodunk arról, hogy milyen lehet, de nem szeretnénk megállni csak itt, nem szeretnénk az álmodozásnál maradni, hanem azt szeretnénk, ha az egyéni életünket, a lelki növekedésünket elősegítenéd. Így kérjük a te segítségedet, Szent Lelkednek erejét és bölcsességét, most, amikor megnyitjuk igédet, és tanulmányozzuk majd. Kérünk, hogy add áldásodat erre az együttlétünkre. Amen. Vegyük elő Bibliánkat, Nehémiás könyvénél nyissuk meg a 6. fejezet, 15-ös versétől olvasom, a 7. fejezet 5. versével bezárólag. Tehát Isten igéjét Nehémiás könyve 6. fejezetéből a 15. verstől olvassuk. A várfal elúl hónap 25-ére 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották, ellenségeink félni kezdtek, a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. Azokban a napokban a júdei előkelők is sokat leveleztek Tobiával, Tobiá meg velük. Judában ugyanis sokan eskürévén álltak kapcsolatban vele, ő Sekanyának, Ára fiának volt a veje, a fia, Jehohának pedig Mesulámnak, Berákia fiának a lányát vette el. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédeimet hírül vitték neki. Tobiá pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Amikor fölépült a várfal, felszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananyát, a várnagyot neveztem ki, mert ők megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és amikor még őrt állnak, csukják be az ajtókat és zárják be. Jeruzsálem lakói közül őrségeket kell felállítani, egyeseket az őrhelyeken, másokat saját házuk előtt. A város igen nagy kiterjedésű, de gyér népességű volt, és a házak még nem voltak fölépítve. Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az előjárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Megtaláltam az először visszatértek származási jegyzékét, és ebben a következőket találtam följegyezve. Eddig Isten ígéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, amint láthattuk és olvastuk az igében, elkészült a várfal. És gyakorlatilag kicsit ezen gondolkodtam, ezen elmérkedtem, hogy azzal, hogy véget ért a felépítés a várfalnak, nem állt meg az építkezés, és nem álltak le, és nem szakadt meg Nehmiás beszámolója sem. Azon gondolkodtam, hogy mi volt a cél. És ebből láthatjuk, hogy a cél nem az volt, hogy kész legyen a várfal, hanem a cél az volt, hogy Jeruzsálem helyreálljon. Az a Jeruzsálem legyen, amely funkcióját tekintve, amit Isten szándéka volt, ahogy Isten elindította ezt a várost annak idén, amikor Dávidnak adta, és Dávidot megbízta ennek a városnak az építésére, hogy az ő dicsősége, kizárólagos dicsősége legyen jelen ebben a városban, és az a nép, amely ott lakik, arra jellemző legyen az, hogy hűséges és kitart az Isten mellett. Ezt nem töltötték be az emberek, ezt a feladatot, szolgálatot, amire Isten őket elhívta, ezért Isten megbüntette és szétszórt őket. De most itt van a helyreállítás, a kegyelem korszak, amikor Isten újra összegyűjti az ő népét, azt a maradékot, és egy újat hoz létre, és ennek kapcsán olvashattuk Nehémiás könyvében, hogy először Isten Nehémiás kirendeli, elhívja arra, hogy szívügye legyen ennek a városnak az építése. Tehát láthatjuk, hogy a cél nem az volt, hogy a városfal felépüljön, amit gondoltak a kívülállók, de talán, hanem a fő cél az, hogy helyreálljon az Isten népe. És megvizsgálhatjuk, hogy ez milyen módon történik meg. Nehémiás könyvét nehéz külön kezelni, hisz amikor ezeket a történeteket vesszük, és ezekkel foglalkozunk, akkor látnunk kell, és bepillantást kell nyernünk a Krónikák könyvébe, és az Ezsás könyvébe, és természetesen az ott zajló események együttesen adnak egy képet számunkra. Mivel erre most lehetőségünk és időnk nem volt, ezért csak utalok arra, hogy már Ezsrás korszakában elindul a templomi szolgálat, felépítik a templomot, és elindítják a templomi szolgálatot, helyreáll a szolgálat, és három területet látok, hogy Isten hogyan állítja helyre az ő népét, hogyan kívánja helyreállítani az ő népét. Először is a templomi építés az Isten dicsőségét szimbolizálja az Ószövetségben, és azt láthatjuk, hogy a legfontosabb, hogy az Isten dicsősége helyre legyen állítva egy ember életében. Ez az első kérdés, hogy hogy állunk az Isten dicsőségével. Azt mondja Pál apostol, mindent, amit teszünk, azt az Isten dicsőségére tegyük. Hogy állunk mi ezzel? Isten uralma jellemző az életünkre, az Isten tisztelet, az Isten imádat, az Isten félelem jellemző-e az életünkre, vagy itt vannak hiányosságaink. Mert azt látjuk, és ugye Nehémiás könyvét több szempontból lehet vizsgálni, lehet a gyülekezet építése, a vezetők szemszögéből, az egyén szemszögéből is vizsgálva. Azt látom, hogyha ezt gyülekezeti szinten nézzük, hogy a gyülekezet számára az elsődleges és legfontosabb dolog az, hogy az Isten dicsősége ott legyen. Hisz ha egy gyülekezet életében nincs ott az Isten dicsősége, akkor a gyülekezet nem tölti be a funkcióját. A másik szint, terület, amiben látjuk a helyreállítást, ez volt a várfal. A közösséget körülvevő védelem. A gyülekezet megközelítéséből azt látjuk, hogy nem elég, hogy van egy gyülekezet, amely Isten népének vallja magát, hanem ez a közösség egy védelemmel kell, hogy legyen ellátva a külső támadások szempontjából, a külső tévtanítások szempontjából, erre az új szövetségben találunk olyan bátorításokat, igéket, amelyek abba ösztönöznek bennünket, hogy kitartsunk az Isten igéje mellett. Tehát ez a második szint, hogy az Isten igéjének a tekintélye alatt legyen a gyülekezet egyfajta védelemmel ellátva, amit hát azt mondja Pál apostol, hogy a tanítások, a tévtanítások szele ne ide sodorja a gyülekezetet. Nagyon fontos vizsgálnunk, hogy hogy áll ezzel a mi gyülekezetünk. Milyen külső ingerek, tanítások érnek bennünket, esetleg adott esetben belülről jövő olyan tanítások, amelyek nem az ige tisztaságát képviselik. Ez volt az egyik legfontosabb része annak a történetnek, amit Nehémiás könyvéből olvasunk, hogy ez helyreálljon, mert azt láthattuk, hogy amíg ez romokban volt, addig az ellenség képbe járkált, pusztított, garázdálkodott. A gyülekezet életére vonatkozóan nagyon fontos szempont, hogy megfelelő védelemmel legyen ellátva. Nem csak a telefonjainkat, a számítógépeinket kell védenünk a vírusoktól, hanem a lelki életünket is védenünk kell. És ennek kapcsán ez a védelem, hogy hogy jön létre, láthattuk ezt a képet, hogy mint egy fal, amely körülveszi a várost. És nagyon érdekes, hogy látnunk kell, hogy mi zajlik a falon belül, és mi van a falon kívül. A falon kívüli élet az egy tetszőleges élet. Ott megfér bárki, és bármilyen életmód. De a falon belül szabályok vannak. Rend van. Az Istennek a rendje, az Isten országa. Jézus azt mondja, hogy elközelített a mennyeknek országa, eljött hozzátok az Isten országa. Az Isten országa bennünk lakozik, akkor azt a kérdést kell feszegetnünk, hogy az isteni rend, az isteni szabályok vonatkoznak-e a mi életünkre. Ezek jellemzik-e a mi életünket, vagy nem. Esetleg milyen külső szelek érintenek bennünket, amelyben megalkuvók vagyunk, amelyre azt mondjuk, hogy talán ez nem is annyira veszélyes, talán ezt nem is lehetne bűnnek nevezni. Olyan elhajlások, amelyek abba az irányba visznek bennünket, hogy kiszolgáltatottá válunk. Majd meg fogjuk látni, hogy az itt élő emberek szempontjából, ha nézzük, kevés volt még az, hogy elkészült a várfal. Azt olvastuk az igében, hogy voltak olyanok, akik továbbra is tartották a kapcsolatot azokkal, akik nem az Isten gyermekei voltak. És tudjuk jól, hogy ezek a kapcsolatok, ezek nem emberi kapcsolatok, vagy nem csupán emberi kapcsolatok voltak, hanem ezek érdekkapcsolatok voltak, amelyek negatív hatással voltak a közösség számára. Tehát azt kell látnunk, hogy amikor Isten helyre állítja a Jeruzsálemet, először is az ő dicsőségével ott akar, jelen akar lenni. És nagyon fontos, hogy mit fogalmazunk meg célként. Mi a célunk? Mi ennek a gyülekezetnek a célja? Én azt látom ebből a 15. versből, hogy nem lehet cél az, hogy legyen egy várfal. Nem lehet cél az, hogy elszigetelődjünk mindenkitől. Nem lehet cél, és nem mondhatjuk azt, hogyha a falon belül vagyunk, akkor mi már jól vagyunk. Mert nem ez a cél. Ez csak egy eszköz. Ez csak egy eszköz abban, hogy Isten gyermekei legyünk. Hogy Isten tisztán és őszintén képviseljük ebben a világban. Természetesen, ha héber gondolkodás szerint vesszük és nézzük az igéket, akkor még a számoknak is lehetnek jelentőségei. Én most ebbe az irányba nem szeretnék nagyon kitérni. Nyilván az, hogy a 7. hónapra készült el a várfal, túlzottan nagy szerepet én nem sajátítanék, de mégis van egyfajta üzenetértéke, ha a számok tükrében nézzük, a hetes szám a teljességet jelenti a Biblia értelmezésében, fogalmában. Azt látjuk, hogy ahol ezt ki akarja hangsúlyozni a Biblia, ezt az isteni teljességet, akkor általában a hetes számot használja. Ez egy másik gondolat, és talán ez már egy nagyon szélsőséges, ha azt mondjuk, hogy hát a matekból ugye 5 plusz 2 az 7. Nem gondolnám, hogy nekünk itt kéne leragadni a Biblia értelmezésénél. Azt viszont látnunk kell, hogy az Isten akaratából jött létre. Az Isten akaratából jött létre ez a munka, és lett befejezett. És ha innen nézzük, akkor sokkal érdekesebb és fontosabb dolgokat tudunk leszűrni. Mert ebből azt tudjuk leszűrni, hogy amit Isten elkezd, az be fogja fejezni. Ha az Isten elkezdi bennünk a jó munkát, akkor ő be fogja fejezni. Ez egy reménység az életünkre nézve. Tudom, hogy amikor elköteleztük magunkat Istennek, és azt mondtuk, hogy Uram, én veled akarok lenni, bárhova mész, és az első szeretet tüze fölcsapott a szívünkbe, és azt mondtuk, bárhova viszel, Uram, én megyek, és teszem azt, amit mondasz. Aztán jöttek kudarcok, jöttek akadályok, jöttek kísértések, próbák, nehézségek, bukások, de jó reménység az életünkre vonatkozólag, ha nem felejtjük el az ő ígéreteit, hogyha ő elkezdte bennünk a jó munkát, akkor be is fogja fejezni. Képzeljétek el, testvéreim, hogy az a gyülekezet vagytok, akit nem emberek hoztak létre, hanem Isten hozott létre emberek által. És ha ő valamit elkezdett, akkor neki az a célja, az a terve, hogy teljes legyen, befejezett legyen. A befejezett szó alatt azt értem, hogy funkcióját tekintve befejezett legyen. Ellássa a feladatát. Az a kérdés, hogy most milyen állapotban van ez a gyülekezet. Maximálisan ellátja a feladatát, a célját. Mi volt Istennek, mi a célja az életünkkel, a gyülekezettel kapcsolatosan? Az, hogy csak így együtt legyünk, a falak között bent legyünk. Istennek az a célja a gyülekezettel, hogy az ő országát képviselje itt a földön, és a gyülekezet, ha egészséges, akkor növekvő. A gyülekezet természetéből fakad az, hogy növekszik. Nem azért, mert sokat dolgoznak, hanem azért, mert az egészséges gyülekezeteknek a természete az, hogy növekednek. Hogy hirdetik az Isten igéjét, hogy megélik az isteni csodákat, és hogy újak és újak csatlakoznak a gyülekezetbe. Ha ebből a szempontból nézzük, hogy ez Istennek a célja az életünkre vonatkozólag a gyülekezettel, akkor ennek kapcsán kell vizsgálnunk, hogy hol tartunk most. Betöltjük-e ezt a funkciót? Azt olvastuk itt, hogy 52 nap alatt elkészült a várfal. Ez az 52 nap, ez a várfalra vonatkozik, nem az egész Jeruzsálemre. De meglepte az ellenséget, az ellenfeleket. És azért hangsúlyozza Isten igéje ezt a 52 napot, viszonylag rövid időt. Mert ebben benne van, hogy az egész nép egységes volt. Oda tették, oda szánták magukat, és megtették azt, amit vállaltak. Befejezték azt, amit vállaltak. Azon gondolkodtam, hogy igen, Istennek terve van az életünkre. Isten egy célt adott elénk, és mi, amikor azt mondjuk, hogy megyünk a cél felé, nagyon sokszor megtorpanunk és megállunk. És nagyon sokszor azt mondjuk, én ezt már nem bírom tovább. Én nem csinálom tovább. Minek nekem? Megsértettek, megbántottak, kritizáltak. Minek vállaljak szolgálatot? Miért menjek? Testvérem, el kell gondolkodnod azon, hogy ki hívott el téged erre a feladatra. Mert az Isten megteszi nélküled is. Ez nagyon szívem markolt engem, hogy az Isten nélkülem is megteszi azt, amit elkezdett. De nem ez a célja. Nem azt akarja Isten, hogy nélkülünk fejezze be az ő munkáját, hanem arra szólított el bennünket, egyéneket, embereket, gyülekezetet, hogy rajtunk keresztül végezze el ezt a munkát. És Nehémiásnak sikerült megértetnie a néppel, hogy mi az Isten célja az életükre vonatkozóan. És azt olvasuk, nagyon érdekes mögé nézni a történetnek, a leírásokat, 30 féle embercsoport dolgozott együtt. Itt a társadalmi rétegződést is vehetjük alapul, a férfiakat, nőket, ugye ki volt hangsúlyozva, hogy az egyik család a lányokkal állt oda, tehát 30 féle embercsoport. Azt mondjuk, hogy ez lehetetlenség. Nézzük csak meg, hogy hányfélék is vagyunk, honnan is vagyunk itt. Milyen helyzetből, milyen háttérből vagyunk itt együtt. És Isten arra hívott el bennünket, hogy együtt szolgáljunk, egymást segítsük, egymás munkáját segítsük, egymás életét építsük. Az üzenet tehát az, hogy amit Isten elkezd, azt véghez viszi. Vagy veled, vagy nélküled. És ha te úgy gondolod, hogy neked más fontosabb feladatod van, mint az, hogy szolgálj Istennek. És ha te úgy gondolod, hogy a szolgálat az csak úgyis programokat, meg feladatokat jelent, ha így gondolkodunk az Isten tiszteletről, akkor már rég nem az Isten dicsősége van jelen. Ez egy nagyon fontos gondolat, testvérem, ez az alapja az egésznek. Hiába lett volna körülzárva Jeruzsálem, ha nincs ott a templom, ha nincs ott az Isten dicsősége. Mondhatjuk azt, hogy egy nagyszerű közösség vagyunk, és jól el vagyunk, de ha nincs jelen az Isten dicsősége, nem töltjük be a feladatunkat, funkciónkat. Tovább haladunk. Amikor meghallották az ellenségeink, félni kezdtek. De azt látjuk, hogy addig mondhatnánk azt, hogy elég pimaszul, pofátlanul tört elő az ellenség. Próbálkozott minden félével. Most, hogy befejeződött valami, ez jelzés érték volt az ellenségnek. Hogy lehet ezt a gyülekezet életre vonatkoztatni? Nagyon egyszerű. A Zsoltár író a következőket mondja. Ahol az atyafiak egyetértésben vannak, oda küld az Isten áldás. Ezt az áldást, ezt észreveszik az utcán kívülállók is. A közösségen kívülállók is. Észreveszik ezt az áldást. Észreveszik azt, amikor egy gyülekezet egységes tud lenni. Na, nem csak erre az egységre gondolok, amikor itt együtt vagyunk. Legfőképpen nem ebben méri, hanem abban, ahogy megnyilatkozol és beszélsz a lelkipásztorodról, a vezetőkről, a tagokról, a saját testvéreidről. Ahogy megnyilvánulunk, amiket elmondunk, abból kitűnik, hogy mennyire egységes ez a gyülekezet. Hogy mennyire gondolkodik együtt ez a gyülekezet. Hogy mennyire egy cél vezéli ezt a gyülekezetet. És ez eljut az ellenség fülébe. Félnek. Félnek. Tudjátok, mitől félnek? Attól félnek, hogy innentől kezdve az ő erejük ellankad. Nem tudnak befolyással lenni azokra az emberekre, akiket eddig befolyásoltak és akikkel együtt üzleteltek. Ezt látjuk a későbbi versekben, hogy az a Tobiá, akit többször megnevez Nehémiás, és beszámol, hogy milyen magatartású ember volt, ráadásul a közösség szempontjából egy kívülálló ember volt. Láthatjuk, hogy az előkelők, a városi előkelők, akikről feltételezzük, hogy azok az emberek voltak, akik nem mentek el a fogságba, hanem ott maradtak Jeruzsálemben, ezeknek az embereknek igazából nem volt érdekük ez az építkezés, mert nekik megvolt a saját bizniszük belőle. És láthatjuk, hogy az, hogy ők levelezgetnek Tobiával, nem csak azt jelenti, hogy rokoni kapcsolatban voltak, hanem azt jelenti, hogy komoly érdekek fűződtek. Tehát amikor hallották ezek az emberek, hogy ez a fal körül végig ment, és mindenütt felépítették, és most már nem mehetnek kibe szabadon, nem tudnak csak úgy üzletelgetni, mert erős kontroll alatt vannak, és ha valamit akarnak, akkor ezt jelezniük kell előre, féltették az üzletüket, a bizniszt. Testvérek, a gyülekezeti élet nem lehet biznisz. A gyülekezeti élet nem vállalkozás. A gyülekezeti életben nem lehetnek egyéni érdekek. Nagyon sokan úgy tekintenek a gyülekezetre, mint egy kis vállalatra, amelyet igazgatni és vezetni kell. És ha ebből a szemszögből nézzük a dolgokat, akkor nem csodálkozunk, hogy vannak emberek, akik ennek a vállalatnak az élére szeretnének kerülni, és szeretnék vezetni ezt a vállalatot. A maguk dicsőségére. De nem erről szól a történet. Ez nem erről szól. Isten minden szempontból helyre teszi a közösséget, az ő népét. Amikor egészséges tanítások vannak a gyülekezetben, amikor megvan a megfelelő védelem, akkor kiszorulnak ezek az érdekek. Jézus valahogy úgy fogalmazza meg ezt a jó pásztor személyében, hogy a jó pásztor gondoskodik az övéről, és utána ott beszél arról, hogy a jó pásztor és azoknak a kapcsolata, akik nem pásztorok, akik csak béresek. Mit mond róluk Jézus? Azoknak egyéni érdekeik vannak. Nekik csak az kell, hogy a bárányból hasznot húzzanak. Testvéreim, sajnos tapasztalható és látható nagyon sokszor, nem csak az egyéni hétköznapi életünkben, hanem a gyülekezet életében is, hogy azt gondoljuk, hogy egymást letaposva bizonyos pozíciókba, rangokba kerülhetünk. Az egyéni érdekeink elérésért másokat letaposunk, és sokszor a gyülekezetben is ezt tesszük. Ez nem Istennek a célja. Isten nem ezt akarja. Isten azt mondja, hogy ha közösségbe akarunk lenni egymással, akkor előbb az ember vizsgálja meg önmagát. És nézze meg, hogy hogy tud közösségbe lenni Jézussal és az ő testvéreivel. Tehát ezek az emberek azért féltek, mert elveszítették azt a kiváltságot, azt a pozíciót, azokat a dolgokat, amelyek korábban jellemzőek voltak rájuk. Vége a biznisznek. Próbálkoztak az előkelők, az előjárók, próbálták Nehémiásnak hangsúlyozni, hogy a Tobiának vannak jó cselekedete is. Nagyon érdekes történetet éltem meg az egyik gyülekezetben, ahol az volt a vita, hogy kivezesse a fúvószenekart. És Két opció volt, két lehetőség volt. Az egyik, hogy egy neves szakember, de a hithez semmi köze, vagy egy egyszerű, laikus személy, aki már csinált ilyet azért, tehát nem csak úgy ismeretlenül, de a gyülekezet tagja újjászületett ember. Ezzel össze tudtak különbözni a testvérek. Meghasonlott a gyülekezet. És amikor megszületett a döntés, ahelyett, hogy elfogadták volna a döntést, a gyülekezet úgy, többsége úgy döntött, hogy az a testvér vezesse, aki mégis csak a gyülekezet tagja, meg hívő ember, akkor családok kivonultak a fúvózenekarból. Valahogy ezt a történetet, ezt a helyzetet látom itt. Amikor helyreállítjuk Istennek az országát, az Isten lengye helyreáll egy gyülekezetben, akkor ott nincs helye annak, hogy összemosódjanak a dolgok. Még akkor is, ha az a személy, az egy csodálatos, és szuper, és lehetne ragozni. Ugyanaz, ami itt a történetben előjött. Tóbiá, igaz, hogy meg akart ölni, de most a jó tulajdonságait kiemeljük. Azért üzletelünk vele, azért tartjuk még vele a kapcsolatot, mert egyébként ő meg egy jó ember. Testvérek, nincs ilyen, hogy jó ember. Vagy Isten gyermeke vagy nem. És ha nem vagy Isten gyermeke, akkor még a közösségen kívül kell legyél. Nem lehetsz benne a közösségben. A gyülekezeti tagfelvételnek részben ez lenne az előnye, vagy haszna. Hogy megszűrni, és azokat venni be a közösségbe, akik megtért, újjászületett emberek. De ezeknek az embereknek nem volt látásuk. Miért? Mert érdekek fűződtek. És nagyon fontos, hogy amikor önvizsgálatot tartunk, és főleg ilyen kérdésekben vizsgálódunk, akkor megnézzük, hogy milyen érdekek fűződnek ahhoz, hogy valaki ennek a gyülekezetnek a tagja legyen. Mert sokat árthatunk is vele. Ha nem megfelelő, ha nem helyesen járunk el, akkor árthatunk vele. És ahogy Jeruzsálemben nem csak ez a két szint volt, hanem itt a harmadik, a családok, az egyén. Tehát Istennek az volt a célja, hogy legyen egy város, és legyen egy nép, amely őt szolgálja, és nekik Istenük lesz. Ez volt Istennek a terve és célja. Amikor Jeruzsálemről beszélünk, akkor ezt a képet kell látnunk, hogy Isten a nemzetek közül elhív egy népet arra, hogy őt szolgálják, az ő törvénye szerint éljenek, és ő megdicsőjön ott közöttük. És itt azt látjuk, hogy ott vannak a családok, nem is tudtak építkezni, elég gyér volt a lakossága Jeruzsálemnek, nem az emberek többsége vidéken telepedett le, ennek több oka is volt. Egyrészt azok, akik Jeruzsálemben voltak, azért látjuk, hogy ezek az érdekek, amik Tóbiához, az előkelőkhöz kapcsolódtak, ezek átmentek uzsorásba, tehát kizsigerelték a népet. Tehát mire felépült a várfal, addigra emberek, családok sinnették meg ezt, belerokkantak. Amikor Isten országát építjük, és épül a várfal, számítanunk kell veszteségekre is. Számítanunk kell veszteségekre is. Ez olyan, mint a csata. Amikor csatába megyünk és harcolunk, akkor vannak veszteségek. Nem azért megyünk, hogy elhújjanak az emberek, de föl kell készülnünk, hogy érhetnek olyan támadások, amelyek visszavetnek bennünket, vagy ledöntenek, És onnan föl kell kelni, és utána folytatni tovább. Tehát, amikor ezek az emberek hallották, és oda-vissza levelezgettek, akkor egyrészt azt is láthatjuk, hogy hogyan áramlott ki az információ, ami Nehémiástól jött a nép felé, és ezek az emberek megosztották ezt a kívülállókkal. Kisgyerekként a tanácskozási órákat mindig úgy éltem meg, hogy valami különleges misztikuma volt ennek, mert nem vehettem részt. Kíváncsi voltam, mint minden gyermek, hogy én miért nem vehetek részt a tanácskozáson. Aztán, amikor eléggé idős voltam, akkor megértették velem azért, mert olyan dolgok is elhangzanak, ami nem rám tartoznak, mivel még nem vagyok a közösségnek a tagja. Ez egy nagyon fontos elv, hogy az, ami egy tanácskozáson elhangzik, amiről beszélünk, az hogyan jut ki, vagy egyáltalán ki jut-e, vagy nem. Mert én azt látom, hogyha olyan személyekhez jut el az információ, akiknek közük nincs a gyülekezeti élethez, akkor ott valami rossz szándékoság vélelhető föl. Ott nem az építés jön, hanem a rombolás. És ezt láthatjuk itt is, hogy mentek ki az információk a levelek által, és ez hogyan hatott vissza? Azt mondja Nehémiás, Tóbiá pedig nekem is küldött leveleket, amelyekben megfélemlített. Tehát Tóbiá mindig is tudta, hogy mivel lehet visszavágni Nehémiásnak. Testvéreim, nézzük Nehémiás könyvét abból a szempontból is, hogy mint vezető, mint egy olyan személy, amely összefogja a Isten népét, a gyülekezetet, és vezeti, ebben az esetben, mint a lelkipásztor. Kérdés. Most mondhatom úgy, mert nem aktuális, tehát majd valamikor a jövőben, vagy a múltban volt aktuális, hogy ezt mégis kérdésként fölteszem, hogy mit mondunk el a lelkipásztorunkról? Hogy állítjuk be őt a kívülállóknak? Az ő tekintélyt rombolom, vagy építem. Nem mindegy. Nem mindegy. Az ördög keresi azokat a pontokat, ahol rombolni tud. Természetesen látjuk azt, hogy Nehémiás nem nagyon foglalkozott ezzel, és egyfajta ilyen visszavonulást látunk ebben. Ugye ettől sokkal drasztikusabb fellépéseik voltak Tóbiának és barátainak. Most már azt látjuk, hogy már csak leveleken keresztül tud próbál valamit. Tehát a várfal, a védelem távol tart az ellenségtől. Az ellenség mindig is fog próbálkozni, de már közel nem jelent olyan veszélyt, mint amikor ment az építkezés, és emlékezünk, hogy egyik kezükben a kőműves kanál volt, a másikban pedig a szabja, a kard, mert így védekeztek, és így készültek föl arra, hogyha jön az ellenség, akkor tudjanak harcolni. Amikor már fölépült ez a védelem, akkor már nem volt szükség arra, hogy mindenkinek a kezében ott legyen a kard. Tehát, amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. Nagyon fontos az, hogy amikor a gyülekezetben megvan ez a védelem, akkor legyenek olyanok, akik a helyükön vannak és szolgálnak. Habakuk azt értette meg, amikor Istennel csendességet töltött, azt mondja, így fejezi ki, hogy őrhelyemre állok, odaállok a bástyán, és hallgatom, hogy az Isten mit mond, mit szól hozzám. Nekem nagyon tetszik ez a fajta tudatosság. Itt azt olvastuk az igében, hogy oda kellett állítani embereket, De a legjobb, a legoptimálisabb az, amikor oda állnak emberek az őrhelyre. Amikor belülről fakad. Amikor Isten munkálja ki bennem, és szólít meg, és azt mondja, figyelj, menj, csináld ezt a szolgáltat. Ezt vállalt, ezt ne azért vállalt, mert kényszerítenek rá, ne azért csináld, mert elvárják tőled, ezt vállalt, értem, mert én ezen keresztül is szólítalak. És beszélni akarok hozzád. Testvéreim, millió okom lehetne arra, hogy azt mondjam, hogy miért nem vállalok kerületi elnökséget, miért nem vállalok lelkipásztorságot, és miért nem vállalnék igei szolgálatot. A gyengeségeimet nézve, mindig mondhatnám azt, hogy milyen ok van, amiért nem állok ide ki. De tudjátok, mindig azt tapasztaltam, hogy a legnehezebb helyzetekben, amikor azt mondtam, hogy nekem szégyen lenne most odaállni, és mondani valamit, mert mit fognak mondani az emberek, hogy milyen képmutató vagyok, akkor is azt értem meg, hogy kiálltam, és az Isten szólított meg engem elsősorban. Engem szólított meg az Isten. Nem csak azért vagyunk itt, nem csak azért hirdetünk ígét, vagy tartunk imaórát, hogy mondjunk valamit az embereknek, hanem azért, mert ez egy alkalom és lehetőség arra, hogy Isten közvetlenül munkálkodjék és szólítgasson bennünket. Én nem tudom, hogy kinek mi a szolgálata, Isten milyen ajándékkal áldott meg, és mire hívott el téged, de ha néma vagy, és ülsz a helyeden, akkor Isten nem tudja elvégezni ezt a munkát benned. Nem tudja elvégezni. Ő pedig azt szeretné, hogy ez a teljesség ott legyen mindnyájunk életében. És természetesen felelősöket is, őrállók mellett felvigyázókat is rendelt az Isten a gyülekezetben. Mert így van a rendje. Azt mondja, Jeruzsálem parancsnokává testvéremet Hanánit, és Hananyát, a várnagyot neveztem ki. Nem megyünk most abba bele, hogy a családi érdekek, ez az emberi vetülete. Lehet innen is vizsgálni, hogy az ember maga felé, minden szentnek ugye azt szoktuk mondani, hogy maga felé hajlik a keze, hogy itt valami ilyen érdekek fűződnének hozzá, azt fogadjuk el, amit utána mond Nehémiás. Mert megbízhatóbb és istenfélébb volt mindenkinél. És szeretném, hogyha két igeverset megvizsgálnánk ennek kapcsán, hogy a megbízhatóság mit jelent? Pál apostol nagyon érdekesen fejezi ki az 1 Korintus 4.2-ben. Azt mondja, kezdem az első verse. Úgy tekintse minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak a sáfárjait. Márpedig a sáfároktól elsősorban az követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Tehát miért rendelte ki Nehémiás a testvérét? Mert megvolt benne a hűség. És még egy történetet Jézus korából hadd hozzak, János evangélium a 6. fejezet 66-os verstől. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus akkor megkérdezte a 12-t. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. A hűség. Jézus nagyra értékelte a hűséget a tanítványai életében is. És amikor problémák voltak, és törésre állt a dolog, akkor föltette nekik a kérdést. Ti is el akartok menni? Hadd tegye föl Jézus ezt a kérdést ma is nekünk. Te is el akarsz menni? Te is itt akarod hagyni? Ez a legkönnyebb megoldás. Valami nem tetszik, valami nem úgy alakult, nem olyan lelkipásztor jön, amilyet én akartam, nem olyan az ige hirdető, nem olyanok a szolgálatok. Ez a legkönnyebb lelépni, ott hagyni. És Jézust is ott hagyták sokan. Figyeljünk, Péter, milyen isteni bölcsessége, a Szentlélek általi bölcsessége fele. Uram, az élő beszéd van nálad. Ki ez, menjek? Testvéreim, a lelkipásztorban ne csak azt nézzétek, hogy milyen a kiállása, milyen karaktere van, mennyire jó személyisége van, milyen a vezető képessége, hanem keressétek benne az élő beszédet. Lehet, hogy ez sokszor nagyon egyszerű módon és formában fogja tudomásunkra hozni. A tapasztalatom az, hogy lehet gyönyörű ige hirdetéseket mondani, és az értelmünket csiszolgatni ezáltal, de ha nem marad meg semmi a szívben, semmit nem ért. Az élő beszéde, a Krisztus beszéde lakozik ti közöttetek, szólít fel az apostol bennünket erre. Sáfárok vagyunk, hűségre hívott el az Isten bennünket. Keres Isten azokat az embereket, akik hűségesek hozzá és kitartóak. És kitartás nélkül nem készült volna el ez a várfal. És később sem. És nem csak ebben kellett kitartónak lenni, hanem kitartónak kellett lenni a vezettetésben is. Abban is, hogy amit Nehémiás megszabott, elmondott, ahhoz tartsák magukat az emberek. De ez a kitartás meghozta a gyümölcsöt. A város igen nagy kiterjedésű és gyérnépességű volt, és a házak még nem voltak fölépítve. Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az előjárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Istennek nagyon fontos vagy. Lehetsz bármelyik listán, de azt mondja az Úr Jézus, ne annak örüljetek, hogy az ördögök engednek nektek, és csodákat tudtok véghez vinni, hanem leginkább annak örüljetek, hogy a ti nevetek föl van jegyezve az élet könyvébe. Ezek a versek már előkészítik azt a következő lépést, ami be kellett következzen Jeruzsálem életébe, a tagoknak a rendezése. A gyülekezetben ugyanígy működik ez is, ez az elv. Célul azt kell kitűzni, hogy Isten dicsősége legyen. Ha Isten dicsőségére akarunk kiállni, akkor nem engedhetünk be akármilyen tanítást a gyülekezetben. Ha nem engedünk be akármilyen tanítást a gyülekezetben, akkor a gyülekezetnek, mint közösségnek rendezett tagjakkal kell rendelkeznie. Egészséges emberekkel. A cél az, hogy egészséges gyülekezet legyen. Mert az egészséges gyülekezet fog egészséges egyéneket szülni. A gyülekezet lesz az a hely, ahol a kis csecsemők, az újjászületett emberek lelkileg tudnak erősödni és növekedni. Ha nem egészséges a gyülekezet, akkor ez a szülőképessége előbb-utóbb meghal, elhal, és utána már lehet létszámilag feltöltni egy gyülekezetet, de az már nem az Isten dicsőségére fog történni. A fontos tanulság, hogy lássuk, hogy Isten az egyénekkel is foglalkozik. És ez lesz a következő lépés, szakasz, hogy az egyének élete minden téren helyre jöjjön. Úgy a házvásárlás kapcsán, vagy házépítés kapcsán, mint ahogy azt látjuk, hogy a vegyes házasságokból eredően rendet kellett tenni a nép között. És majd csak azután következik be az, hogy odállnak az Isten elé, és bűnbánatot tartanak. Nagyon érdekes ez figyelni, és kívánom mindenkinek arra, hogy tanuljon, okuljon, vizsgálja a saját életét Nehémiás könyve alapján, hogy hogyan szerkeszti Isten, hogyan építi föl az ő országát a gyülekezetben általunk. És lehet, hogy egyeseket oda helyeznek az ajtóhoz, és egyeseknek meg ott kell lenni a házuknál, mert arra is tanít az ige, hogy a magunk családjáról is gondoskodjunk, a mi házunk népéről is, hogy ők is az Úr gyermekei legyenek. És lehet, hogy valakinek most ott kell betölteni a feladatát, és lehet, hogy valakinek pedig a gyülekezet különböző szolgálati területén. Hadd kívánjam azt, hogy ott legyünk, ahova Isten akar rendelni bennünket. És abban legyünk hűségesek, ahova Isten rendelt. Amen.